már újra véled, messzeségből hozzám tér, meg tőlem többé el ne tér, egy ecki-becki, tengerecki, tengerecki, szél száll, szalva száll, el-el-el, gyere hazapán, ecki-becki, tengerecki, pál.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Egyetlen keresztény egyházat se szüntessenek be közvetlenül vagy közvetetten, hangoztatta Ferenc pápa a Szent Péter téren mondott beszédében, miután Volodymyr Zelenszkij aláírta az ukrán ortodox egyház betiltásáról szóló törvényt. Ferenc pápa kijelentette, hogy továbbra is fájdalommal követi az Ukrajnában és az Oroszország területén zajló harcokat. Ami pedig a nemrég Ukrajnában elfogadott jogszabályt illeti, Ferenc pápa hangsúlyozta: féltem azoknak a szabadságát, akik imádkoznak, mivel aki igazán imádkozik, annak az imája mindig mindenkiért szól. Imádkozással nem követel bűnt. A katolikus egyházfő úgy vélte, ha valaki rosszat tesz saját népe ellen, akkor azért bűnösnek lehet tartani, de senki nem követel bűnt, mert imádkozott. A törvénytervezet kitiltja ukrán területről az orosz ortodox egyházat, egy kormánybizottság pedig listát állít össze ennek leányszervezeteiről, amelyeknek a működését nem engedélyezik tovább. A dokumentum 30 nappal a közzétételt követően lép hatályba. Megújul a Citadella és a Szabadságszobor, írja a Magyar Természetjáró Szövetség weboldala. A Citadella régészeti feltárása után jelenleg az erőd külső és belső falainak rekonstrukciója és a belső udvarának rendbetétele zajlik. A munkálatok egyik leglátványosabb elemeként megnyitották a falakat az északi és déli oldalon. A Szabadságszobor mögött egy látványos lépcsősort alakítanak ki, amelyen keresztül a látogatók közvetlenül beléphetnek az erőd parkjába. A megújult ágyútoronyban a magyarság szabadságküzdelmeit bemutató kiállítás kap helyet, a Szabadság bástyája címmel. Az állványzatok mögött megkezdődött a Gellért hegy tetején álló szoborcsoport megtisztítása, javítása, restaurálása. A Szabadság szobor talpazatára egy kőkereszt is felkerül majd. A több szakaszból álló munka várhatóan 2026-ra fejeződik be. Továbbra is súlyos az aszály. A Kárpát-medence időjárását egy anticiklon alakítja, ami miatt tovább fokozódik a kánikula. Az elmúlt bő egy hétben többször többfelé öntöztek záporok, az ezekből lehulló csapadék azonban csak az északi ország részben enyhítette számottevően a hetek óta tartó szárazságot. Az Alföldön és a Dunántúl délkeleti tájain továbbra is súlyos vagy nagyfokú aszály tapasztalható. A folytatásban sajnos ez a helyzet csak fokozódni fog. Az előttünk álló 8-10 napban nem várható számottevő csapadék, és visszatér a kánikula is. Egyre gyorsabban és láthatóbban szárad a Tisza, írja a Hír TV weboldala. Vannak olyan helyek hazánkban, ahol már könnyedén át is lehet sétálni rajta. A tartós kevés csapadék meghozta nem éppen jótékony hatását. A masszív aszály Magyarország második legnagyobb folyóját sem kíméli. A Jász-Nagykunszolnok megyei Vezsenynél a meder jelentős része kiszáradt, viszont átsétálni rajta tilos és életveszélyes. Sajnos a Tisza vízgyűjtő területein igen régóta nem esik megfelelő mennyiségű csapadék, így egyértelmű, hogy a folyó látványos száradásnak indul. 2000 óta folyamatosan melegszik a Balaton, Keszthelynél csak nem 2 fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható, ráadásul a tó beépítése is erősíti ezt a folyamatot. A melegedés a Balaton élővilágán is nyomot hagy, Hatására ugyanis számos idegenhonos faj, például trópusi, szubtrópusi algák, halak, növények számára válik alkalmassá a környezet, amelyek így versenytársai lehetnek az őshonos fajoknak. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem várható. A Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon az északkeleti szelet kísérik élénk, olykor erős lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között, a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken kevéssel 17 fok alatt alakul.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A mai alkalommal a zeneirodalom egyik legtermékenyebb alkotójára, Joseph Haydnra emlékezünk. A köztudat Haydnt a vonós négyes atyaként emlegeti, és bár a köztudatot sokszor érheti a túlzott egyszerűsítés vagy torzítás vágya, ebben az esetben alig, ha nem igaza van. Mert bár sok zeneszerző írt négy szólamú darabokat vonós hangszerekre a 18. század derekán, senki nem tett annyit azért, hogy ezeknek a daraboknak az összességéből valódi kamarazenés műfaj váljék, mint Haydn. A Haydn vonós négyesek összkiadásában szereplő legkorábbi darabok persze még nem igazi kvartettek a szó későbbi értelmében. Ezt a 12 művet Haydn tudta nélkül adták ki, mint opusz 1-et és opusz 2-t. Három közülük más műfajú darab, egy szimfónia és két szextett, valószínűleg nem is Haydntől származó átirata. A többi egy Carl Joseph Fürnberg nevű nemes ember részére íródott, aki Melk mellett a híres apátság közelében élt, és rendszeresen játszott kvartetteket palotájában. Haydn ezeken a házi muzsikálásokon, mint brácsás vett részt. Az Opus 1-es és 2-es kvartettjei még nem a későbbi művek négytételes formáját követik. Ezek öttételes művek, a második és negyedik helyen egy-egy menüettel, vagyis valójában divertimentók. A korabeli kéziratokban többnyire így is hívják őket. A fiatal Haydn tökéletes technikai felkészültséggel jelenik meg előttünk. Már felfeltűnnek azok a metrikus aszimmetriák, amelyek Haydn későbbi műveire annyira jellemzők. A tételek általában rövidek és tömörek, néhány kivételtől eltekintve, mint például a B-dur vonós négyes központi adagiója, mely szélesen kibomló ária az első hegedűs részére, finom hangú bevezetéssel és epilógussal keretezve. Most ezt a lassú tételt halljuk a Takács kvartett előadásában, melyet a B-dur vonós négyes harmadik menüett tétele követ. Elhangzott Joseph Haydn B-dur napkelte vonós négyesének második és harmadik tétele a Takács Kvartett előadásában. Joseph Haydn, akit a klasszikus szimfónia és vonós négyes atyaként tisztelnek, jól ismerte a hangszerek lehetőségeit, de amint maga is bevallotta, nem volt boszorkánymester egyiken sem. Ezért mintegy 200-nyi versenyműve egy-egy alkalomnak vagy ismertségnek köszönhetően készült, javarészükkel is veszett, csupán néhány kapott jelentősebb szerepet a nemzetközi koncertéletben. A kivételek közé tartozik a második D-dur cselló verseny, amely mára a szólóhangszer repertoárjának egyik legmegbecsültebb darabja lett. A korábbi C-dur koncert még abban az időben készült, amikor Haydn az 1760-as évek elején az Eszterházi hercegek szolgálatába lépett, a második pedig két évtizeddel később, 1783-ban, amikor szerzőjének hírneve már Európa szerte szárnyra kapott. Utóbbi mű 1804 körül még a szerző életében megjelent nyomtatásban, de kvalitásai ellenére hosszú időn át mégis sokan vitatták a szerzőségét. Gustav Schilling 1837-es zenei enciklopédiájában ugyanis Antonin Kraft műveként szerepelt, és a kétségeket csak az 1950-es évek elején sikerült eloszlatni, amikor az autográf kotta előkerült. A cseh nemzetiségű Kraft 1778-tól 1790-ig az Eszterházi zenekar első csellistája volt, és zeneszerzést is tanult Haydn-nál. Az együttes feloszlatása után Bécsbe költözött, és hangszerének egyik legelső reprezentánsa lett. Haydn feltételezhetően az ő képességeire szabta D-dur koncertjének cselló szólamát, és nyilvánvalóan konzultált is vele technikai kérdésekben. A mű ugyanis maximálisan kihasználja a hangszer korabeli lehetőségeit, így a szólista a gyönyörűen éneklő dallamok előadása mellett megcsillogtathatja páratlan virtuózitását, miközben bemutatja szinte az összes játékmódot, kettős és hármas fogásokat, skálákat és oktávokat, kiaknázva a cselló valamennyi regiszterét. Az első tétel a versenyművek hagyományos szóló tutti váltakozására épülő felépítését az új szonáta elvel ötvözi. Az indításkor a hegedűkön megszólaló, behízelgően éneklő dallam az egész mű hangulatát és motívumkészletét meghatározza, szinte minden további téma ennek elemeit variálja. A melléktéma kissé szokatlanul már a zenekari expozícióban megerősíti a domináns A-dur hangnemet, majd az ünnepélyes D-dur záróanyag után a szólista is megszólaltatja mindkét témát a hegedűk terc, illetve szext párhuzamainak kíséretében. A második tétel egy varázslatos A-dur szerenád, melyben a szimmetrikus kezdő téma rondószerű visszatérései között egy E-dur és távoli hangnemű C-dur szakasz szólal meg. A harmadik tétel szintén rondó formában íródott. A vidám, ringatózó mozgású téma után az első epizód játéktechnikai vonzásokban hoz újat. A második d-moll epizód pedig a minore d-moll hangnembe vált, hogy annál nagyobb kontraszt legyen a téma utolsó visszatérése. Hallgassuk most meg Haydn második D-dur cselló versenyét Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában.
Thank you. Thank you.
hangzott József Haydn második D-dur cselló versenye Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek, hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, a háláról már sokszor írtam neked. Most annak édes testvéréről, az örömről osztom meg veled gondolataimat. Pál apostol ezt írja a Filippieknek írt levélben. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Nem azt írja, hogy örvendezz a jó időkben, amikor minden rendben van körülötted, a gyerekeink kifejezésével, amikor megvan a full happy feeling. Nem. Ő azt írja, hogy szüntelenül örüljetek. De hogyan tehetjük ezt meg? Nos, ha nehéz idők járnak, bajok és gondok vesznek körül minket, akkor is boldogok lehetünk. Ehhez négy dolgot kell megtennünk. Az első az, hogy hálát adjunk Istennek minden dologban. Amikor imádkozunk, tegyük hálaadással. A legegészségesebb emberi érzelem a hála. A szakemberek azt mondják, hogy növeli az ellenálló képességet. A hála ellenállóbbá tesz a stresszel szemben, és kevésbé érzékenyé a betegségekre. A hálás emberek boldogok. A hálátlan emberek pedig a legtöbb esetben boldogtalanok, mert semmiért nem hálásak, így semminek nem tudnak örülni, éppen ezért semmi sem teszi őket boldoggá. Soha nem elégedettek. Semmi sem elég jó nekik. A második az, hogy ne aggodalmaskodjunk. Az aggodalom nem változtat semmin. Aggódónak senki sem születik, ez egy tanult válasz. A szüleinktől, a környezetünktől, a társainktól származó tapasztalatból tanuljuk. Ez azonban jó hír, hiszen ha az aggodalom egy megtanult dolog, akkor ki is tanulhatunk belőle, el is felejthetjük. Kedves barátom, kérdezheted, hogy hogyan lehet ezt megtenni? Máté evangéliumában olvashatjuk Jézus szavait. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Vagyis van gondviselés. Nekünk arra kell hagyatkoznunk, és nem szabad aggodalmaskodnunk. A harmadik dolog pedig az, hogy imádkozzunk mindenért. Ahelyett, hogy aggódnánk, az időnket imádságra is használhatjuk. Ha annyit imádkoznánk, amennyit aggódunk, logikus, hogy sokkal kevesebbet kellene aggódnunk bármi miatt. A Jóistent életünk minden részlete érdekli. Minden apró mozzanatunkban jelen van. Éppen ezért bármilyen problémát elévíhetünk, amivel szembesülünk. A negyedik, ami elősegíti a boldog életünket az, hogy csak a helyes dolgokra kell gondolnunk és koncentrálnunk. Ha csökkenteni akarjuk életünkben a stressz szintjét, meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, mert ez az, ami a leginkább meghatározza, hogyan érezzük magunkat. Ahogyan érezzük magunkat, az határozza meg a viselkedésünket. Szándékos, tudatos választást, döntést feltételez ez részünkről, mely által igyekszünk mindig a pozitív dolgokra gondolni és összpontosítani a Jóisten segítségét kérve. Kedves barátom! Mi lesz az eredménye annak, ha nem aggódunk, hanem imádkozunk mindenért, hálát adunk és a megfelelő dolgokra összpontosítunk? Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Olvashatjuk Pál apostol az írásom elején idézett Filippieknek írt levelének folytatásában. Nos, kedves barátom, azt kívánom neked és szeretteidnek, hogy örömötök legyen teljes. Egy ősi ír áldás szavaival élve, örömöd legyen ragyogó, mint a reggel, bánatod pedig csupán csak árnyék, mely elhalványul a szeretet napsugarában. Legyen elég boldogság életedben ahhoz, hogy kedves légy. Elég küzdelem ahhoz, hogy erős maradj. Elég bánat ahhoz, hogy ember maradj, s elég remény ahhoz, hogy boldog légy. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véret táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádió.